foglalta, annektálta.
Hát ráadásul, bocsánat, de hogy Ukrajna szuverenitását külön egyezmények is.
Pontosan, igen.
Tehát hogy nem csak ez. Erről van szó.
Igen, igen, igen. Például olyan kettős egyezmények is, igen, meg nemzetközi, igen. Budapesti memorandum. Tehát hogy nagyon-nagyon igen. sok helyen. Na, tehát, hogy ez akkor ébredt rá. De ez a folyamat nem ekkor indult el. Ez a folyamat gyakorlatilag 90-es évek elején elindult, hogy szép lassan a birodalom, vagy az országon belül, amit akkor orosz országi föderációnak neveztek, elkezdték azokat az egyéni szabadságjogokat elvenni az emberektől, amelyek nyugaton ma már maguktól értetődőek. Tehát a Putyin nem úgy kezdte a dolgot, hogy akkor rögtön elindította a tankokat, hanem először korlátozta például a véleménynyilvánítást. Korlátozta a gyülekezési jogot, korlátozta az egyesülési jogot, korlátozta a kisebbségek jogát, korlátozta a politikai jogokat. Először ezeket csak korlátozta, aztán talán börtönbe zárta őket, vagy kizárta őket az országban.
Ezt nagyjából ismerjük.
Igen. És aztán igen. volt, akiket meg is ölt. Ugye a Navalnyi a legismertebb például, de nem vele kezdődött ez, hanem mondjuk újságírókkal, akik mondjuk a kaukázisi dolgokról írtak, vagy más ellenzéki civil szervezetek vezetőivel. Szóval ez egy hosszú folyamat volt, és kik szóltak erről a leggyorsabban, leghatározottabban először? A civil szervezetek. A civil szervezetek hívták föl ezekre a jelekre a figyelmet, csak sajnos az európai közvélemény, most itt leginkább az országok vezetésére gondolok, azok figyelmen kívül hagyták, vagy nem kellően határozottan reagáltak. Ugye az volt az elképzelés, és ez is érdekes módon ez is a Helsinkiből adódik, hogyha szabadon kereskedünk, közösek a gazdasági érdekeink, akkor van egyfajta közeledés is a rendszerek között, egy ilyen konvergencia, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni. Tehát ugye az oroszok majd kisebb-nagyobb kitérőket, de azért elindulnak a demokratizálódás útján. Nos, ez nem következett be, és ezt a civil szervezetek mutatták meg. És itt van a másik példa, amit szintén említettem, hogy maga az egyezmény, hogy élettel tudott megtelni, ahhoz kellettek a civil szervezetek. Tehát most az emberi jogok sokkal fontosabb dolgok annál, mint sem azt politikusokra lehetne egyedül bízni. Tehát azt nekünk, polgároknak, civileknek ki kell kényszerítenünk, hogy azokat tisztel, az állam tiszteletben tartsa. Ez tulajdonképpen, amit itt leírtunk, ez röviden. Hogy igenis nem képzelhető olyan ország, vagy egy olyan állam, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat, de nincs civil világ. Civil világ nélkül nincs.
Hát az emberi jogokban hozzátartozik, hogy én ugye ebből egyesületet alapítatok, igen, alapítvány
igen,
tehetek.
Igen.
Tulajdonképpen, ha betartom a szabályokat, akkor semmi köze az államnak.
Igen. Ugye ezt van egy ilyen fejlődési útvonala a demokráciáknak. Ugye voltak ugye klasszikusan mondjuk a ókorban, leginkább Görögországban, ugye ez a közvetlen demokrácia volt, ahol gyakorlatilag minden ügyben közösen döntenek.
Svájc például,
Igen, de hát azért aztán ők is elindultak a képviseleti demokrácia útján, mert hogy hát nem, bonyolult is, nagyon nehéz, az embereknek más dolgok is van, mint igen. Sőt, hát ugye nem is értenek hozzá, tehát hogy csak bizonyos dolgok maradtak meg, tehát most leginkább ugye képviseleti demokráciák voltak, de aztán rájöttek, hogy ez sem elég az állam korlátozásához, hanem úgynevezett ellenőrző demokráciákat kell létrehozni, amelyben vannak állami szereplők, ombudsman, bíróságok, stb. Ilyen olyan bizottságok, parlamenti ellenőrző bizottság, stb. De a legfontosabb része ennek az ellenőrzés, a társadalmi ellenőrzés, és ebben kiemelt szerepe van a civil szervezeteknek, a civil világnak, a polgárok közösségeinek, akik egy-egy ügy mellé állnak, egy-egy ügyet fölkarolnak, egy-egy területnek a történéseit figyelemmel kísérik, és szólnak, jelzik, hogyha valami disznóság.
Igen, az a, nem is tudom, hogy mondjam, hogy furcsa vagy nehezen emészthető, hogy amióta az eszemet tudom, az államnak nem tetszik a civil szféra. Tehát, hogy van, aki kevésbé utálta, de azért ő is azt gondolta, hogy jobb, hogyha itt a civilek nem pattognak, meg nem követelőznek, hanem teszik a dolgukat, ami lehetőleg politikai ne legyen.
Igen, igen. Persze. De ez tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan országokban, ahol már nagyon bejáratott a civil szervezetek.
Hát ott nem lehet ezt megcsinálni, persze.
Igen, de hogy ott is van konfliktus. Tehát konfliktus nélkül nem működik egy társadalom.
Tehát pont arról beszélünk, hogy a civilek azért vannak, hogy ha kell, akkor kerüljenek konfliktusba.
Igen. És nem, azt sem mondhatjuk, hogy abóvó, a civileknek mindig igaza van. Nem biztos, hogy igaza van. Ki tudná például azt megmondani határozottan, hogy mondjuk egy ilyen-olyan beruházás, annak mondjuk milyen hatásai lesznek. Tehát, hogy abóval mondjuk elutasítunk valami, minden beruházás.
Nem, persze. Hát
szóval, hogy szerintem ez egy okés dolog, hogy vannak hozzáértő lelkes civilek, akik egy-egy kérdésben hallatják a hangjukat, és akkor van egy konfliktus, és akkor az zajlik, és akkor majd vagy valamilyen független szervezet dönt, bíróságok, leginkább azok szoktak, vagy a társadalom majd azt mondja, hogy nektek van igazatok, vagy nem, vagy nekik van igazuk. Szóval ez okay dolog. Hát egyébként civil szervezetek, mi civilek, akik civil szervezetnél dolgozunk, vagy tagjai vagyunk, akkor rossz, ha azzal állítjuk magunkat, hogy nekünk mindig igazunk van, és hogy a civil szervezeteknek is mindig igaza van. Nem, ez nem így van. Az is igaz, hogy mondjuk könnyen előfordulhat, hogy a legnagyobb jó indulatunk mellett is csőlátásúak vagyunk, mert mondjuk csak a bánáti bazsarózsára fókuszálunk, és mondjuk nem a nemzetbiztonságra, például mondjuk egy lokátor telepítésénél, itt kell eldönteni az államnak, vagy valami...
Hát vagy a szakértőknek, szóval azért... Igen. És csomószor látom azt, hogy a civilek egy része a szakértőkkel is szemben áll. Igen. Pedig most, tehát vannak olyan dolgok, amiket ha nem tanultunk meg, akkor nem tudunk véleményt nyilvánítani, releváns véleményt nyilvánítani. Véleményen lehet, hogy nem akarok ott se atomerőmet, semmit.
De szeretem, hogyha...
De egyébként az jó, hogyha jó, meleg van,
meg a lámpa, meg stb. Megy a számítógép.
Igen.
Persze, hát ezek izgalmas kérdések, de erről szól egy nyugati társadalom, vagy egy polgárosul társadalmi vita. Hogy vannak érvek, vannak állítások, amellé felsorakozik egyik párt, másik párt, már most a pártot nem konkrétan, bár éppen az is lehet, hogy politikai pártok is felsorakoznak egyet. Itt például mondjuk, amit itt megpendítettem, a bánáti bazsarózsa és a NATO lokátor ügye. Nekem nagyon sok barátom van Bánáti Bazsarózsa oldalán állt, én meg a NATO lokátor oldalán álltam, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nekem volt igazam, és persze abban sem vagyok biztos, hogy nekik volt igazuk, de hát ott végül is lett egy döntés, másút épült föl a lokátor, jóval több pénzből, de okay.
Hát szóval ez általában az idő szokta mérlegre tenni, és kiderül, hogy ez valami tényleg.
Igen, még mondok, egy
persze,
kicsit távoli,
többet is nyugodtan.
Távoli példát, ami talán nem is kapcsolódik a Helsinki zárokmányhoz, de mégis szerintem elég szemléletes példa, hogy a 18.-19. század fordulóján az volt a közgazdasági és mezőgazdászi elképzelés, hogy az lenne a jó, hogyha minden mocsarat lecsapolnának. És akkor a Balaton is egy mocsárnak számított.
Tisza szabályozás.
Igen. De hogy a Balaton, ugye? És akkor az tűnt a közérdeknek, hisz ugye török után felszabadul az ország, nagy népességrobbanás, ráadásul nem csak itt volt nagy népességrobbanás, hanem Nyugat-Európában is, tehát egy megnőtt a mezőgazdasági termék iránti kereskedelem, vagy kereslet, és egyszerűen szükség volt újabb és újabb szántóföldi területekre, és akkor hogyan lehet ezeket megszerelni? Hát nyilván mocsarak lecsapolásával. Tehát akkor, az akkori korszerű gondolat az az volt, hogy a Balatont úgy, ahogy van, lecsapoljuk. És akkor azt gondolhatnánk, hogy majd valami természetvédők ott mondták, hogy de ne csapoljuk le. Nem, nem a természetvédők mondták, hanem az önző érdekek győztek, hogy a malomtulajdonosok, azok álltak ellen ennek a nagy lecsapolásnak, és az volt a fontos, hogy a malomtulajdonosok között a legnagyobb malomtulajdonos a katolikus egyház volt, és akkor ő állt ellen. Tehát ennek köszönhetjük, hogy ma a Balatonhoz lubickolhatunk, és nagyon jó. És
jó tették.
Igen. Jó, tehát hogy történelmi léptékekkel nézve soha nem lett az ember biztos abban, hogy...
De úgyis csak a... Idő fogja ezt.
Igen. Tehát, hogy az a dolog, én ugye most a Merkel például nagyon sokan szapulják, akit azonosítanak azzal, hogy hát, hogy a kiegyezett az oroszokkal, és hogy ez igaz, de én az az igazság, hogy én politika fogyasztó ember vagyok, akkor, amikor Merkel kiegyezett az oroszokkal, akkor nagyjából mindenki tapsikolt, a lengyeleken kívül.
Ez Merkel... általában így szokott
igen,
lenni.
Igen, igen, mert akkor az egy teljesen észszerű dolognak tűnt, hogy hát akkor kereskedjünk velük, hát ha sikerül civilizálni őket.
Meg mégis van ásványkincsük
igen,
bőven.
Igen, szóval, igen, hogy... és abban mi is jól járunk, igen, persze, igen. Ez nagyon fontos motiv, hogy mi is jól járunk, de ők is jól járnak, hát akkor ez jó lesz, na jó, elég a történészkedni.
Hogy áll az EU és a Helsinki folyamat? Aha. Erősíti egymást, gyengíti, vagy semmi köze egymáshoz?
Van. Közel egymáshoz. Ez tulajdonképpen nagyjából annak a gondolatnak a két szervezeti formában való megjelenése, és ez a gondolata nagyjából az, hogy az olyan társadalmak a legsikeresebbek, ahol az emberi jogok biztosítva vannak, ahol a vállalkozás szabadsága biztosítva van, ahol többféle tulajdonjog képzelhető el, ahol az országok nem háborúskodnak egymással. Ez egy, hogy mondjam, a II. Világháború után egy nagyon is észszerű gondolkodás volt. Ugye, de még az Európai Unió ezt... leginkább a német-francia tengerre, hogy ugye több évszázada ment már ez a ilyen-olyan kimenetelű revansista háborúskodás a két nagy kontinentális hatalom között. Tehát az Európai Unió tulajdonképpen erre a felismerésre épült, hogy békítsük már meg a franciákat a németekkel, a németeket meg a franciákkal. Addig a Helsinki gondolat, az pedig egész Európára kiterjeszteni ezt. És ezért sokkal sikeresebb az uniós gondolat, mert az egy jóval kisebb terület.
De tud szankcionálni is. Tehát, hogy
hát ezért hogy tud. Ezért igen. Tud. Mert azért a unióba csak olyanok lépnek be, akik tényleg be akarnak lépni az unióba, és csak azokat engedik be, akik tényleg alkalmasak arra, hogy úgy viselkedjenek a klub szabályainak megfelelően. Még a EBSZ-be, amit ugye 1992 óta nevezünk EBSZ-nek, tehát Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amelynek a központja Bécsben van. Szóval az EBSZ-be meg mindenki beléphet, ugye ez ő rajt, sőt azt szeretnék, minél többen lépnének be. De még azt kell mondjam, az EBSZ ilyen értelemben, ha még nagyobban nézzük, mert ugye ebből a gondolatból indult ki tulajdonképpen a ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szervezete is, az meg világméretekben akarja ezt a gondolatot.
Nem korábban lett ENSZ?
Hát az még a Népszövetség.
Ja.
De ugye az ENSZ az szintén ez a második világháborús, hogy ja, nem, úgy, nem olyannak kell lenni, ami ilyennek kell lenni. Tehát egy nagy idealizmus állt mögötte, ami szerintem nagyon jó lenne, ha ma is lenne ez a fajta idealizmus, hogy az egész világ egy globális nagy kiegyezésről volt szó, de éppen ezért az ENSZ még kevésbé tud szankcionálni, még kevésbé tud kikényszeríteni dolgokat, mint az EBSZ.
Hát az EBSZ tud pedig, igazán, tehát nem hát tudja igen. megállítani hát, a háborút.
Igen. Hát, hogy... igen, de legalább azt tudja garantálni, hogy az uniós tagországok között nincs háború. Ez a veszély nem áll fönt.
Igen, persze.
És ez már egy hatalmas nagy nyeresség ahhoz képest, hogy ezek az országok még 80 évvel ezelőtt gyilkolták egymást.
Igen. Hogy látod az Egyesült helyzetét jelen pillanatban?
Hát a Magyar-Helsinki Bizottság ugye egyesületi formában működik 1989 óta. Ha így visszatekintek, akkor tulajdonképpen kisebb-nagyobb megszakításokkal töretlen volt a fejlődésünk, töretlen volt a bővülésünk is. Egyre több kérdéssel tudtunk foglalkozni, ugyan civilként, de professzionális szinten. Ez eddig így volt. Ami most bejön, az, vagy bejöhet,
igen, még
ki tudja, hogy mi lesz. De hát már most már az utóbbi minimum tíz évben nagyon rossz folyamatok indultak meg, és egyre nehezebb a környezet. Mindezek ellenére...
De a feladat is több, ráadásul hát igen, ennek következtében.
És ugye nagyon átfazonírozódott az Egyesület tevékenysége, tehát ma talán a legfontosabb tevékenységünk, hát mindesetre igen, talán azt merem mondani, vagy az én személyes véleményem, akkor mondjuk így, az én személyes véleményem az a jogállamisági lábunk. Ugye ez 2010 előtt ez a jogállamisági dolog, ez olyan alkalmi volt, hogyha valami változás volt, valamilyen intézményrendszerben. Tehát gyakorlatilag a 90-es évek végére kiépült az a jogállami intézményrendszer Magyarországon, olyan nagy változások már nem voltak. Ugye 2010 óta egész elképesztő viharos változások történtek, és nagyon rossz irányú változások történtek a jogállami struktúrába. Tehát nekünk erre reagálni kellett, és akkor amellett, hogy megtartottuk a korábbi témáinkat, amellett erre nagyon rá kellett állnunk, mert azt láttuk, hogy ezzel a dologgal viszonylag kevesen foglalkoznak, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a jogászi szakma sem foglalkozott, hát legalábbis nyilvános szinten a dolog súlyának megfelelően.
Meg időben.
Időben, mert... igen. Nagyon lassan reagáltak. Ugye most vannak ugye ilyen intézményes szereplők, itt nyilván az Alkotmánybíróságnak lett volna a legfontosabb szerepe abban, hogy ez az őrület ne tudjon elindulni, és ne jusson el odáig, ahol most eljutott. Tehát nyilván vannak ilyen, vagy az ombudsmanoknak nagyon fontos szerepe lett volna, de a jogászi szakmának rendkívül fontos szerepe lett volna. Azt láttuk, hogy például mondjuk az ügyvédi kamara, amelyik az olyan ügyekben, amelyik az ő tevékenységhez kapcsolódott, ott legalább megszólalt. De aztán a többi jogászi szervezet nem. Tehát az, hogy a bírák most 2-3 évvel kezdenek fölébredni arra, hogy itten az ő, és ezért a mi számunkra rendkívül fontos jog, ez a bírák függetlenségének a joga van veszélyben, hogy erre miért kellett 3 évet várni, hogy ebből legyen valami, már legalábbis nyilvános megszólalás, kiállás, ezt nem nagyon tudom megérteni, vagyis megérteni meg tudom, csak elfogadni nem tudom.
Igen.
Szóval, hogy vissza arra, hogy az Egyesületünk, szóval most nagyon komoly kihívásoknak nézünk elébe, nem tudok biztosat mondani, az is lehet, hogy mégsem fog bennünket érni ez a kihívás, az is lehet, hogy más típusú lesz, De azt el tudom mondani, hogy most vetődik föl az a dolog először reálisan, hogy nem tudunk bővülni, sőt azzal kell esetleg szembenéznünk, hogy szűkülni fog a tevékenység területünk, hogy kevesebb munkatársunk lesz, ugyanis hát mindent elkövet a kormány annak érdekében, hogy a forrásainkat elvágja tőlünk. De hát én abban is bízom, mint ahogy azt is látom, hogy az utóbbi 10 évben pont ahogy erősödött a civilek elleni támadás, egyre inkább erősebb lett az emberekben a felismerés, hogy hát, hogy támogatniuk kell ezeket a civil szervezeteket. Ez az egyik, és a másik meg a civil szervezetekben is egy megerősödött az az egyébként már korábban is ilyen magként meglévő tulajdonképpen parancs, hogy hát koalíciókat kell alkotni egymással, hogy egyedül együtt erősebbek vagyunk, és én ennek nagyon sok szép példáját láttam, és szerintem ebben, hogy a kormány mondjuk visszatáncolt ettől a civil ellenes...
Remélem, hogy teljesen.
Hát majd meglátjuk. Törvényt, mindesetre most adott magának haladékot, meg ilyen értelme nekünk is. Abban ez a civil összefogás is az egyik dolog volt. És a harmadik dolog, amit szerintem jó dolog az utóbbi 10 évben, ez a professzionalizálódás, hogy például a Helsinki Bizottság már akkor ugye használtuk mi a nemzetközi bíróságokat, a Strasburgi Bíróságot, Luxemburgi Bíróságot használtuk a mi ügyeink mellett, a mi ügyfeleink mellett, de most már sokkal erősebb az ilyen advokációs tevékenységünk, tehát hogy különböző, használni kell ezeket az európai intézményeket, és mi elkezdtük használni. És itt amit most nem csak a Helsinki Bizottságra gondolok, hanem nagyon sok civil szervezet keres európai partnereket azokban az ügyekben, amik mellett kiáll. És ez szerintem szintén jó dolog. De ugye az a helyzet, hogy az a nagyon ritka helyzet van, mármint Európában, nyugaton, és én még mindig szeretném magunkat ott látni. Szóval ebben a mondjuk egykori polgári demokráciák körében az a ritka helyzet állt elő itt Magyarországon, hogy a legnagyobb, az emberi jogoknak, meg a jogállamnak a legnagyobb ellensége az maga a kormány. Ilyen másod nincs. És ebből következően sajnos odáig kell eljutni, hogy az, hogy az emberi jogoknak legyen sansza, nagyobb sansza, mint most, a jogállamnak legyen nagyobb esélye, mint most, ahhoz első lépésben ezt a kormányt el kell küldeni, le kell váltani. Ha lesz tavasszal egy kormányváltás, és esetleg még ezek az a erő, amelyik győz, az még mondjuk alkotmányozó erővel is rendelkezik, akkor van esély arra, hogy ez csak egy ilyen múló rossz álom lesz, ez a néhány év, ami most történt, vagy történni fog tavaszig. Ha nem, akkor elég sötét jövendő.
Az is lehet, hogy a kormány megszeridül, mert hogy azért itt most erre kapott hát, egy-két jelzést.
Nem tudom. Én azt látom...
Az el fogja dönteni, hogy lesz-e a parlament előtt ez a törvény, vagy elfelejték végre.
Hát jó, még az is lehet, hogy mondjuk ugye az Orbán Viktor, két hete arról beszélt, hogy nem ezt fogjuk csinálni, hanem azt fogjuk csinálni, hogy a civil szervezeteknél, akik politikai tevékenységet végeznek, na hát persze majd ők fogják eldönteni, hogy kit tartanak annak, na mindegy, akik politikai tevékenységet folytatnak, azokra a pártokra vonatkozó szabályokat.
Igen, ezt hallottam én.
Na, hát ha ezt csinálják, akkor ugye nem lesz ez az úgynevezett átláthatósági hazugság, de hát ugyanott vagyunk. Igen. Ugyanott vagyunk, igen. És persze lehet, hogy akkor a szabad sajtó talán megúszta, de a civil szervezetek nem fogják megúszni, és szerintem az állam jellege nem fog megváltozni, tehát lehet, hogy nem a mondjuk a jogvédőket fogják támadni. Én ezt nem gondolom, hogy ez befogja, de tegyük föl, hogy nem a jogvédőket, de hogy azokban az ügyekben nem fog javulás lenni, amiben mi dolgozunk, abban biztos vagyok. Tehát nem lesz jobb a helyzete a fogvatartottaknak, nem lesz jobb a helyzete a pedagógusoknak, nem lesz jobb a helyzete a menedékkérőknek, nem lesz jobb a helyzete a bíráknak. Szóval...
Remélem, hogy legközelebbi beszélgetésben jobb
igen, szót de hogy azért, igen, de hogy még egyszer mondom, hogy azért megvan annak a lehetősége, vagy legalábbis reménykedhetünk abban, hogy egy sikeres politikai fordulat után azok a problémák, amelyekkel ma szembe kell néznünk, vagy esetleg holnap szembe kell majd néznünk, azok meg fognak szűnni.
Na, ez egy kicsit jobb.
Na, ugye?
Köszönöm szépen.
Én is
elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az őrkutyák 2 hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.